Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma dr. Ambrus József, székelyudvarhelyi nyugalmazott mentősfőorvos vendégei vagyunk. Ő az a szakember, akire jobban oda kellene figyelni. Nevéhez fűződik a székelyudvarhelyen évente megszervezésre kerülő mentésügyi konferencia, az AMBAK alapítvány elnökeként számos sikeres program, valamint a székelyudvarhelyi Vöröskereszt újraalakítása. A rendelkezésünkre álló idő alatt egy közel 4 évtizedes életpálya fontosabb állomásairól beszélgetünk, Mozart muzsikájának kíséretében. Ha idők megengedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nem az orvosi pályát szánták a szülők dr. Ambrus József, most nyugalmazott mentősfőorvosnak, de mégis 39 évet a pályán töltött, és most is aktív. Hogy lesz valakiből orvos egyáltalán, és méghozzá mentős orvos?
Ez, hogy mentős orvos vagy nem, ez mondjuk a későbbiek során derült ki. Igazából édesanyámot akartam én meggyógyítani a gerincbántalmai miatt, és akkor azt mondtam, én fizioterápiás leszek. Igen, ám, de az egyetem után befejeztük a gyakornokságot, és akkor a belgyógyászat nagyon megtetszett. Időközben a sürgősségen kellett másodügyeletet vállalni, és akkor a sürgősség az vitt mindent. És így maradtam én a sürgősségen, illetve mentőn.
Az édesanyja bizonyára örült a bejelentésnek, de mit mondott az édesapja? Mert ő más szakmát szánt a doktor úrnak.
Igazából a szüleim, ők előrelátóak voltak, és közgazdát szerettek volna belőlem csinálni, mert hogy hát ők is abban a szakmában dolgoztak, és valamit ők tudtak, hogy a jövőben ez egy jó szakma lesz. Viszont amikor azt mondtam, hogy én az orvosira megyek, azt mondták, jó fiam, ülj le, tanulj, és akkor a te dolgot, hogy csinálod, csak csináld jól. Tehát ez a 70-es évek elején történt, 10. osztályba döntöttem el, és akkor a tanárok is a gimnáziumba azt mondták, jó, ülj le, tanulj, amikor felelni kell majd jegyér, akkor szólunk, és abból a tantárgyból készülj a felvételire.
Nehéz volt akkor orvosnak menni, orvosnak tanulni?
Nem volt egyszerű, írásbeli, illetve szóbeli vizsgákat kellett tenni ahhoz, hogy bejussál. 8-tól 12-ig voltunk egy helyre, az első felvételin a vonal alatt maradtam, 8-05-tel és 8-15 volt a bejutás, aztán a következő évben sikerült a felvételin.
Én most Székelyudvarhelyen beszélgetünk, de a gyerekkorát én, ha jól tudom, Csíkkarcfalván töltötte.
Csík-Karcfalván és Csík-Dánfalván. Édesapám ő dánfalvi volt, édesanyám meg karcfalvi.
Milyen gyakran sikerült akkor hazamenni, amikor már Marosvásárhelyen az orvosin volt?
Hát azért havonta egy-egy látogatást megejtettünk, akkor nem nagyon volt autó, bár a családnak akkor sikerült egy Skodát venni, viszont a vonat az volt a közlekedési eszközünk, és vonatoztunk Csíkszered a Marosvásárhely között.
És akkor eljött 1981, elvégezte az orvosit, hol kezdte a pályát?
A pályát Székelyudvarhelyen kezdtem, akkoriban volt a 3 év gyakornokság, ami azt jelenti, hogy fél éveket kellett tölteni a főbb osztályokon. Mikor lejárt az a fél év, akkor Marosvásárhelyre jöttek az egyetemi tanárok, és Csíkszeredába az egész megyét összegyűjtötték, és vizsgát kellett tenni.
Mennyivel másabb a valóságban az egész orvostudomány, mint az iskolapadban? Mert azért valamit megtanul az ember, de bizonyára egészen más kell csinálni, vagy részben más kell csinálni a valóságban, a gyakorlatban.
Mondjuk, amit megtanultunk, tünettan, meg bizonyos szülészet, ilyesmi elméletileg, azt nagyon jól tudtuk, de addig, amíg például a szülészetből egy babát nem fogtunk a kezünkbe, egy szülést nem vezettünk le, addig másképp volt bennünk, mint amit a valós életben kaptunk.
Az ember mennyire izgatott, vagy mennyire drukkol, amikor egy helyzet előtt áll? Mert azért ember életekről van szó.
Ez így van. Szerintem ez beállítottság kérdése. Izgulni igazából nincs amiért, ha tudod, hogy mit kell csináljál. Amikor indultunk hívásra a mentőn, a diszpécsertől kaptuk az adatokat, hogy milyen panaszai vannak a betegnek, viszont akkor telefonáltunk a hozzátartozónak vagy a betegnek, amikor elindultunk, és újra kérdeztük, hogy mik a panaszok, és nyilván akkor az embernek az agyán végigfutnak a lehetőségek, hogy lehet ez. Viszont amikor kiérkezel, igazából akkor kapsz te teljes képet, illetve pontos képet arról, hogy a beteg milyen állapotban van, milyen panaszai vannak, és milyen irányba kell kezelni.
Mennyi idő után lett mentős? Mikor dönti el az ember, hogy szakosodik?
Igazából a mi generációnknak nem lehetett szakosodni abban az időben, tehát mind általános orvosok végeztünk. Végigmentünk ugye akkor a belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat, gyerekosztály és körzeti tevékenység plusz fertőző osztály, és akkor menet közben az ember irányt szabott magának, hogy talán erre, talán arra, viszont én a gyakornokság első éve után a sürgősségi ügyeletbe beléptem első ügyeletesnek. Addig csak másodügyeletesek voltunk, volt egy fő ügyeletes, és akkor azt mondtuk, hogy na, este 12-ig tartott te a frontot, utána tartom én, vagy fordítva, ha valami gondod van, akkor felköltesz, vagy szólsz nekem, hogy segítségre van szükséged, és én első év után beléptem a sürgősségi ügyeletbe, és az akkor el is döntődött, hogy én sürgész leszek.
Ez jó döntés volt?
Szerintem igen. Ha újra kezdeném is, ezt csinálnám, viszont ez a mostani sürgészet az nem az, ami akkor volt. Ez teljesen más. Elgépiesedett, az emberi tényezőt egyre inkább kizárjuk a medicinából, amit nem igazából ajánlatos tenni, mert a beteggel szóba kell állni, el kell beszélgetni. Nyilván vannak fiatal kollégák, akik ezt meg is teszik, de a medicinában az oktatás nem ilyen irányba megy. Ez már nem az én világom.
Az, hogy jó döntés volt, vagy nem, én arra is értettem, hogy minden szakterületen, mintha volna idő arra, hogy eldöntsék, hogy milyen irányba mennek, hogy kezelik a beteget, de a sürgősségi eseteknél ott azért pillanatokon múlhat sok minden. Rosszul látom, vagy ez így is van?
Nem, ez így is van, és talán ez a szép benne, hogy ott helyszínen vagy tudsz csinálni valamit, vagy nem. Amikor bent vagy a kórházba, van egy egész sor ügyeleti vonal hátad mögött, mindenféle szakterületről, ha esetleg elakadtál, nem tudsz segíteni, akkor hívod a segítséget. Terepen viszont ez nem így megy, és a körülmények azért, ahogy kezdtük annak idején a 80-as években, amilyen mentőkkel és gyakorlatilag nulla felszereléssel, azért az nem volt egy leányálom, de attól függetlenül, hogy a hó esett be az ajtón, amikor télen mentünk a mentővel, mert 5 centis rés volt az ajtó és a kaszni között, pokróccal a vállunkon, hogy azért ne hűljön ki a vállunk sem, de ettől függetlenül szép volt, és sok mindent meg tudtunk oldani.
Annak idején mivel volt felszerelve a mentő?
Egy hordágy és egy oxigénpalack.
Akkor a kórházaknak a felszereltsége azért a minimummal el volt látva, amikor kezdte a szakmát?
Hát a minimummal el volt látva, viszont a sürgőségen, mert ugye hát ott kezdtük, mint mentősök igazából, 95-ig a kórházhoz tartozott a mentőszolgálat, és mi, mint mentősök a sürgőséget csináltuk. A sürgőséget is, és igazából keveset mentőztünk. Viszont nem volt egy EKG, nem volt egy defibrillátor, labor este 8-ig volt, röntgen az is este 8-ig volt, abban az időben még azokat a készülékeket én is tudtam kezelni, úgyhogy éjszakára egy egyszerűbb átvilágítást, egy mellkast vagy egy üres hasat meg tudtam csinálni, tehát felvettem az olomkötényt, és ment az átvilágítás, megnéztem, van egy tüdőgyulladása, vagy más tüdőbetegség, vagy pedig egy bélelzárodásnál, vagy szabad levegő, ugye a hasban, vagy mellkasban. Tehát ezt meg tudtuk csinálni akkor. Most már egészen más, ugye a modern technikával, meg laborgépekkel a sürgőségen, tehát így lehet dolgozni. Akkor nem igazából voltak felszerelések, de azért megoldottuk a problémákat.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Sokszor, mikor az ember lát ilyen régi fényképeket, hogy milyenek a kórtermek, milyenek a gépek, vagy milyenek voltak a körülmények, azt mondja, hogy Jézusom, hát mit lehetett akkor csinálni? Ma sokan bizonyára el se tudják képzelni ebben a digitalizált és GPS világban, hogy annak idején is tudtak gyógyítani, sőt, életeket mentettek.
Így van, és akkor sem haltak meg többen, mint most. Az eszméletlen betegtől elkezdve az agyvérzésekig, akkor nem volt ugye, hogy rögoldás, meg nem tudom, milyen speciális kezelések, és nem vittük a beteget sem Vásárhelyre, sem Csíkszeredába, akkor az orvos kellett gondolkozzon, meg adva voltak bizonyos lehetőségek a kezelésre, azzal élt, és működött a dolog.
Annak idején mennyire kellett úgy gyógyítani, ahogy előírták? Vagy az embernek a lelkiismeretére és a tudására volt bízva a beteg?
Hát igazából a tudásra volt akkor bízva, és a medicinának akkor volt egy irányvonala. Volt egy tudásszint, mondjuk a mostani modern világban a tünettan az teljesen megváltozott. Tehát az a klasszikus tüdőgyulladás, vagy klasszikus infarktus, amit leírnak a tünetek, az most igazából elég ritka. Hogy úgy, ahogy mi a tünettan tanultuk annak idején, azokat a tüneteket igazából nem mindig találjuk meg. Nagyon atipusos minden. Az, hogy fáj a vállam, és közben van egy nagy infarktusom, és a jobb vállam fáj, tehát ilyen esetünk volt, 42 éves beteg, a jobb vállam, hát fáj, mert biztos foglalkozási ártalom, amikor az EKG-t megcsináltuk, óriási nagy infarktusa volt. Tehát nem jellegzetesek a mostani tünetek, viszont segédeszköz most már rengeteg van. Képalkotástól elkezdve laborgépekig, ultrahang, úgyhogy most sokkal könnyebb egy diagnózist felállítani, mint annak idején.
Egy fél mondattal utalt arra, hogy valamikor inkább embercentrikusabb volt ez az egész orvoslás, tehát az orvos és a kollégák kellett ott gondolkozzanak és tegyenek. Ma meg azért hagyatkozunk inkább a gépekre. Ez mennyire jó? Mennyire biztos az, amit mond az a gép?
Mondjuk én ezt nem akarom megítélni sem, viszont itt annyira változott a világ, ugye az okostelefonok, a Google doktor, hogy a beteg vagy a hozzátartozó is már a Google doktorból felkészülve megy be a kórházba, és akkor mondja, hogy ezt kérem. Viszont a másik nagy gond az, hogy a defenzív medicinát kell gyakorolni most, mert hogy hát ha nem vagy te papírral lefedve igazából, és a hozzátartozó beteg beperel, akkor bizony fizetni kell. Tehát inkább akkor azt mondom, hogy betakarozok papírokkal, tetőtől talpig, én védve vagyok, végzem a dolgom, nyilván, de ez nem igazából jó irány szerintem, lehet, hogy maradi vagyok, pénzkidobás.
Na jó, de az ember a lelkiismeretével is el kell számoljon előbb-utóbb, nem?
Nyilván, de ahhoz, hogy nyugodt lehessen, ezt végig kell csinálni. És ez nem jó irány szerintem.
A sok protokoll az mennyire nehezíti meg az orvosoknak az életét?
Protokollt betartani az egyszerű, be lehet tartani. Itt viszont az a kérdés, hogy a betegnek jó vagy nem jó. Tehát ha én betartom a protokollt, de a betegnek nem jó, nem probléma, védve vagyok. Viszont ha nem úgy csinálom, hogy a protokoll leírja, akkor nekem gyűlik meg a bajom.
Na jó, de hát a beteg azért megy oda, meggyógyuljon, és hogyha a protokoll szerint ez nem hatásos, akkor annyi, mintha otthon ült volna, sőt.
Ezt magasabb szinten kell megkérdezni, hogy mi nekik a véleményük, de hát a világ egyre inkább erre halad, lásd Amerika, ott protokoll, Európa ugyanúgy egyre inkább kezdi protokoll.
Interjúm során sok szakterületen utalnak Amerikára és a Nyugatra. Miért kell mi mindig őket kövessük? Miért nem követhetnének ők is, mert bizonyára lenne, amit tőlünk is átvenni?
Hát ez egy érdekes kérdés. Nyilván nem kell ahhoz te egy amerikai vagy egy nyugat-európai nagyvárosban, egyetemi klinikán, egyetemi tanár legyél, hogy valamit letegyél az asztalra. Én tudom a családból, gyógyszerész nagybátyám, ugye, egy kalcfalvi patikából óriási dolgokat tudott feltaláló, szép dolgokat tud megvalósítani, vagy Jaklowski főorvosul, ugye, a gyerekorvos, az utolsó polihisztor szerintem udvarhelyen, akinek világszerte kapcsolatai voltak, és egy egyszerű gyerekgyógyász volt székelyudvarhelyi kórházba. Tehát nem kell az egyetemi tanárnak lenni, hogy valamit elérjél, vagy valamit csináljál, magas szinten műveljed.
A fiatal orvosokat mennyire engedték mondjuk annak idején, hogy kísérletezgessenek, vagy hogy ha van egy jó ötlete, és az tényleg hatásos, akkor szabad kezet adtak, hogy jó, kísérletezze ki, segítettük.
Nekünk, a mi generációnknak az volt a nagy szerencséje, hogy voltak a régi nagyok, akiktől lehetett tanulni, ha akartál. Ők maximálisan felkaroltak, és hogyha látták, hogy igen, tudott-e csinálni a dolgot, akkor maximálisan támogattak, tényleg mögötted voltak, csináljad, itt vagyok, csináljad, hagyták, és ha ötleted volt, nyilván azt is meghallgatták, és hogyha annyira jó volt, természetesen alkalmazták. Tehát ez volt a lényeg, hogy tanulni volt akitől, és akartunk is tanulni.
A kulisszatitkokat is elárulták, vagy azt el kellett lesni?
Hát sok mindent el kellett lesni, viszont amikor ugye együtt csináltuk, az ember akkor odafigyelt, hogy na ezt így csinálom, azt úgy csinálom, egy törést hogy teszek helyre. Például volt egy náci bácsink a sürgősségen, egy asszisztens, aki 2 évet a koreai háborúba szolgált, mint szanitéc. Viszont a traumába otthon volt. És amikor olyan volt, akkor mondtuk, náci bácsi, most mit csinálunk? Jöjjön doktor úr, és megcsináltuk együtt. Vagy volt egy esztinénink, a sebészeten volt főasszisztensnő, aki egyedül is meg tudott volna akár egy vakbélműtétet is csinálni, tehát annyira benne volt a sebészetben, a régi nagyok mellett. Aztán a sors úgy hozta, hogy a sürgősségre került az idők folyamán, és akkor bármilyen seb jött, varni kellett, Eszti néni, megyünk varni. Jó doktor úr, megyünk varni. Tehát nem csak az orvosoktól, hanem az asszisztensektől, asszisztensnőktől is nagyon-nagyon sokat lehetett tanulni.
Mennyire volt szakmai féltékenység az orvosok között régebben? Mert ma legalábbis megint kívülállóként úgy tűnik, hogy mindenki félti a pácienseit, a pénzét, meg mindent féltünk, és nem igazán vagyunk toleránsak sok helyzetben.
Igazából régebben ezt nem nagyon tapasztaltunk, még ha volt is elenyésző. A mai világban én, amíg még aktív voltam, most ugye az utóbbi időkben tapasztaltam, ha valakit megoperáltak, teszem azt Vásárhelyen, valami komplikáció lévén, menjen vissza ahhoz az orvoshoz, aki műtötte. Ez szerintem nem humánus. Azért vagyunk orvosok, hogy az emberen segítsünk. Ha bajban van, megoldom pillanatnyilag azt a problémát, utána nyilván menjen vissza a kezelőorvosához, semmi probléma, de nem az, hogy nem is foglalkozok vele, menjen vissza a kezelőorvosához.
Yeah.
hosszú ideig vezető is volt, főorvos volt. Melyik periódusban volt jobb, amikor még nem én feleltem mindenért, csak azért, amit csináltam, vagy minden korszaknak megvan az előnye is, és a hátránya is?
Ez így van. Tehát amikor annak idején, a 90-es évek elején Bagner István főorvos úrral a Hargita megyei mentőt úgymond tervezgettük, meg beindítottuk, próbáltuk és felépítettük, akkoriban jó volt, mert a meglátásainkat meg tudtuk valósítani, ki tudtuk vitelezni a dolgokat. Mai világban már más az irányítás. Teljesen más, és ismét, ahogy mondtam, nem az én világom.
Nem is akarok részletekbe belemenni, azért, hogy ne sértsünk meg embereket, mert ma már, ha ráköszönünk valakire, azzal is megsértjük. Annyit azért még mondjuk el, hogy nem minden mentő egyforma, mentőautó egyforma. Tehát vannak fehér mentők, vannak piros mentők, egyik esetkocsi, a másik nem tudom milyen kocsi. Mi a különbség ezek között? Mert szerintem az emberek többsége ma sem tudja.
Így van, meg kell különböztetni ugye az állami mentőt, illetve a SMURD-ot, mindenki így ismeri, a piros autókat. A piros autóknál az a helyzet, hogy megyek központokban, ahol van orvos és asszisztens a mentőn, azok a C1-es kocsiknak nevezett rohammentők, ez rendben van. Viszont a nagy százalék az országban azokon a piros autókon, amelyeken írja felül, hogy SMURD, el kell olvasni, hogy alul mit ír. Azt írja, hogy elsősegélynyújtó csapat, equipage de prime ajutor, amelyiken nem egészségügyi dolgozók vannak, hanem civilek, 140-160 órás elsősegélynyújtó tanfolyammal és ugyanolyan felszereltségű kocsival. Tehát a SMURD-on egyetemi központokban orvosos kocsi, ez a rohammentő. A sajtó nagyon sokszor az első segélynyújtó csapatokat írja, kiment a rohammentő. Nem a rohammentő ment ki. A rohammentő az, amelyiken van orvos. Az esetautón van egy asszisztens és egy gépkocsi vezető, akár csak a szállítókocsin. De ezek egészségügyi dolgozók, az asszisztensek.
A fehér mentőkön mindeniken van orvos?
Nincs. Nincs. Általában a C1 vagy C2, ez a rohamkocsi. A C1-es, ami vásárhelyen van, egyetemi központokban. A C2-sök azok általában megyeközpontokban vannak, vagy városokban, a megyékben. Akárcsak Udvarhelyen is C2-s mentő van, Csíkszeredában is C2-s mentő van. Igazából C1-es csak a SMURD-nál van. De orvos nincs minden mentőn, csak ezeken a kocsin kellen legyen. Most pillanatnyilag Udvarhelyen igazából nem nagyon van.
Hogyha valaki hívja a 112-t, akkor automatikusan piros mentőt küldenek, vagy ez nem törvény?
Esete válogatja, hogy milyen szintű kocsit kell küldeni. Tehát ha a bejelentés pontos, és azt mondják, hogy most egy újraélesztés kell, küldik őket is segíteni, mellkas kompressziót végezni, meg egyebek. Viszont ha egy szívbeteg, vagy egy agyvérzés, egy eszméletlen beteg, oda általában az egészségügyi dolgozóval ellátott mentő megy.
Főorvos úr, mi a tapasztalat, amikor valaki segély kér, tehát hívja a segélyhívót, akkor el tudja mondani, hogy mi a baj, vagy annyira megvan hatódva, vagy zsirogörcse van, hogy alig tudják kiszedni, hogy mi is az eset, és miben kéne segíteni?
Van, aki normálisan el tudja mondani, ugye, a másik meg bepánikol, jaj, veszékel, jöjjenek gyorsan, mert mit tudom én, XY rosszul van, és leteszi a telefont. Azt sem mondja, hova kell menni, mi a baj, vagy ha valaki arra azt mondjuk, hogy rosszul van, ebből én nem tudok kihámozni semmit, hogy milyen szintű kocsit küldjek. Ha azt mondja, hogy fáj a lába, fáj a mellkasa, köhög, lázas, görcsöl, akkor el tudom dönteni, hogy na, ide ez a kocsi megy, vagy az a kocsi megy. De amikor valakinek azt mondják, hogy rosszul van, erről nem igazából lehet, vagy hogy a hozzátartozók hogy reagálnak. Pánikolnak, sírnak, kiabálnak, nehéz eldönteni ilyenkor.
Egy mentőautóban mi van, hogyha így mennek, hogy azt se tudják, hogy miben kell segíteni, akkor mit visznek magukkal? Vagy minden is van a mentőautón?
Tehát minden van a mentőautón, ugyanaz gyakorlatilag a felszerelése minden kocsinak. Gyógyszer, minden, ami szükségeltetik. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy bizonyos hívásokra csak ezzel a kocsival megyek, vagy csak ezt viszem, vagy csak azt viszem. Nem. Egységes a felszerelés, tehát minden eshetőségre fel van készülve. Ha baleset, ha medikális probléma, tehát szívbetegről beszélünk, vagy vérzésekről, törésekről, tehát megvannak az eszközök minden mentőbe az ellátásra.
Melyik eset volt az, ami a legnehezebb volt, vagy nincs ilyen, hogy legnehezebb, hanem mindenik nehéz, vagy mindenik nagyjából egyforma?
Igazából nem lehet ezt mondani, hogy ez volt a legnehezebb. Az az esettől függ. Minden eset lehet nehéz, minden eset lehet könnyű, vagy mérsékelten nehéz, mérsékelten könnyű. Hát ilyen, hogy legnehezebb, ilyen nem igazából van. Nyilván, hogy a leg-leg az egy újraélesztés. És aztán, hogy sikeres vagy nem sikeres, ez ismét egy másik dolog.
Bizonyára büszkélkedhet azzal, hogy nagyon sok sikeres is volt a praxisa során. Én körülbelül olyan 24-ig tudom. Ennél több volt?
Nem, maradt a 24-es szám.
Azt számolja, hogy hány nem sikerült? Mert az bizonyára megérintette az embert annak idején.
Nyilván megérint, és különösen, hogyha gyerek volt vagy csecsemő. De ezt nem tartjuk számon, mert úgy nem lehet élni, hogy viszem a hátamon, hogy na ezt is elveszítettem, őt is elveszítettem. Nem lehet. Ez dolgozik az emberben egy-két napot, hármat mondjuk, főleg gyerekeknél, de utána letesszük a terhet, és megyünk tovább.
És ez a 24 ember, aki kapott egy újabb esélyt az életre, tartja a kapcsolatot a főorvos úrral, egyáltalán időnként helyzet jelent, hogy most hol tart az élete, mit csinál, mivé lett, vagy nem?
Nyilván van egy pár, akivel tartjuk a kapcsolatot, akik megvannak, ugye mert hogy 86-ban volt az első sikeres újraélesztés, él a fiatal ember, nem akart velem találkozni azóta sem, ez az ő joga, én kíváncsi lettem volna, ugye, tehát semmi károsodás nem maradt vissza az újraélesztés után, habár eltelt egy 10 perc, amikor nekifogtunk, számítógépes fiatal ember lett belőle, és éli jól az életét. Van kettő, aki közelebb van, ugye az egyik, aki új szívet is kapott a tavaly, arról időnként kapok infókat, ugye, meg a másik, aki azt a bizonyos verset írta 23 év után, ővele tartjuk a kapcsolatot.
Javaslom, most hallgassuk meg ezt a verset.
Életszójáték. Mély tisztelettel és hálával dr. Ambrus Józsefnek. Ön egyszer sem kérdezte meg miért, én egyszer köszöntem meg, de csak üzenve, mint egy klisét. Az élet egy játék, lehet. De mit érhet egy égi kincs, éternek csillámdobozában lapulva, majd sötét, porszamajándékként kihúnyva. Vagy inkább szórakozzon vele a nagy földbűvész, s varázslat útján csak szavakkal lebegjen, csillagcsonkhegyeken, és szómadarakkal énekeltessen csicsergő rímeket. S majd az illúzió múltán, igazán, kit kápráztat el egy fénygömbben haldokló, ékes hangok után kapkodó szellemművész. Emlékszik? Én nem. Nekem nem lehet. De épp akkor nyárhajnalt osztották az élet ékszereket. Ketten osztoztunk. Önnek jutott csodakorona, nekem angyal kereszt. Nem, tévedtem. A sorrend angyal korona s csoda kereszt. Íriszen torzuló napszín, aura éleken tajtékozó fehér lepel, testformát öltő vérsír, ezeket szemléltette a sterilterem. S ahány lehelet hiányzott, annyi perc szegütött szíven. 19 évnyi lüktetés így suhant volna át a semmi küszöbén. Isten, csend, szeretet, erő, hullám, lélekmentő, élet, végzet, lélegzet. Míg a hosszú halált szenvedtem, nem csak defibrillátor szikráján csiholódott újjá a lélek. Sorsnak bézs ékisze alatt fénystigmát lopott, s örökre bennem maradt, mint egy gyalázott fénybillog, az elveszettnek hit gyereklány ékem. Lehet, szófordított élet, talán csak csalfa haláljáték. De ki, kinek ígérhet többet, mint egyetlen, végsőkig megtévesztetetlen, szeretlek Istenemet, s nem ajándékcsomagba csempészett, hitetlen kegyelmet.
Thank you.
Beszélgetésünk során a doktor úr említette, hogy ez a világ már nem az ön világa. De azért mennyire van napirenden a mai orvoslás, meg az egészségügy alakulásában? Tehát úgy követi, hogy mi merre tart, hol mi történik, vagy most már azt mondta, inkább pihen is. Úgy se tudok beleszólni, tehát hagyom, hogy menjen a dolog.
Nyilván, hogy érdekli az embert az, hogy mi történik. Amit a sajtóból értesülök, vagy még a régi dolgozó kollégákkal, akik még aktívak, összefutunk, ugye, és akkor egy-két új hírt, újdonságot az ember megtud. Viszont annyira most már nem érdekel a dolog. Megvan a másik terület, amivel foglalkozunk, a Vöröskereszt, ugye, azon belül rengeteg tevékenységünk van, és most inkább arra összpontosítunk, illetve a konferencia, ugye, ami most jövőben, ha minden igaz, 25-dik lesz. Most már próbálunk arra összpontosítani.
Mindig azt halljuk, hogy nyugaton minden jobb, ott jobb az ellátás, de azért mi se vagyunk annyira lemaradva, legalábbis vannak nagyon jó felkészült szakembereink. Miért alakult ki ez a kép, hogy mi még mindig valahol alul maradtunk a nyugatiakhoz képest?
Ez talán a múltnak tulajdonítható. Habár annak idején a Vásárhelyi Egyetemen végzett orvosok, ugye azok Európa szinten elismertek voltak, és bárhova mentek a nagyvilágban, a mi generációnk is, Amerikától Ausztráliáig, Németország, Anglia, Magyarország, Ausztria, Afrika, mindenki megállta a helyét. Nem tudom. Most viszont az oktatás is, és nem csak az egészségügyben, hanem talán minden szinten, ahogy az ember az információkat kapja, felhígult és futószallagon gyártjuk a szakembereket. Tehát nincs meg az, ami megvolt a mi időnkben, hogy megkövetelni a tudást. A mi szakmánkban most már ugye nagyon felaprózták az emberi testet, és akkor minden orvosnak van egy kicsi területe, amelyiken belül ő azt mondja, hogy ő a legjobb. Viszont kell egy olyan is, aki összerakja a beteget. Miután 9-10-11 orvos megvizsgálta, akkor kell egy 12., aki össze is rakja, egészében lássa a beteget. Na régebben ez például megvolt, ami nekem nagyon tetszett annak idején, amikor szakmát kezdtük. Minden reggel volt egy olyan átadás, ahol minden osztályos ügyeletes, illetve volt még akkor a városi ügyelet. Összegyűltünk reggel az ebédlőbe, a röntgenes főorvos hozta a leleteket az azelőtt való napit, és azokat mind megbeszéltük. Tehát volt szakmai átadás. Most nem tudom, hogy folyik az átadás, de amikor még aktív voltam a sürgőségen, mondjuk 95-ig, akkor már csak listáztuk, hogy ennyi betegen volt, ebből ennyi került beutalásra, ennyit láttunk el. De az, hogy átbeszéljük, hogy né, ez a baj volt, vagy az a baj volt, vagy a röntgenorvos, amikor megnézte azt a beteget, akkor azt mondta a belgyógyásznak, hogy még ezt nézzétek meg. Most a világ más irányba megy. Kapsz egy kiértékelést, egy leletet igazából arról, amit talált a képalkotó vizsgálat.
Érintettük már, hogy jövőben 25. alkalommal szervezi meg a mentésügyi konferenciát itt Székelyudvarhelyen, és én úgy tudom, hogy Kelet-Európában ez az egyedüli magyar nyelven zajló szakkonferencia. Itt mindenféle területről jönnek az előadók. Ez mennyire segít a kommunikációban ez a konferencia? Mert én nagyon azt láttam, hogy itt szívesen elmondják a tapasztalataikat a kollégák. Én nem éreztem azt a szakmai féltékenységet. Mondjuk, hogy zömében magyarországi kollégák jöttek, de akkor is.
Tehát ez is volt a cél, hogy hozzunk be tudást, hozzunk be friss adatokat, friss információkat, tartsunk lépést a világgal, a medicinában is, és nyilván olyan előadásokat kérek, amiből tanulni lehet. Tehát nem egy tudományos előadás, ami tart 50 percig, és akkor a könyvekből, összeszedett irodalomból dolgokat közlünk. Nem. Volt olyan, aki azt mondta, hogy hibák és tévedések az orvosi gyakorlatban az én saját tévedéseim. És akkor felsorolta, hogy ez volt, ez kellett volna. Tehát ezekből lehet tanulni. És aki fogékony és akit érdekel, az tanulhat. És nagyon sokat segített szerintem mindenféle szinten, mert kollégák járnak azóta is, nem az én érdemem kimondottan. Vannak fiatal kollégák, akik ügyesen megkapták a kapcsolatot, és jönnek ide a magyarországi kollégák, segítik, tanítanak, együttműtenek, együtt vizsgálnak betegeket. Tehát megvan a kapcsolatteremtés, és megvan a hozadéka is szerintem a konferenciának.
A hazai orvosok azok nem érnek rá, hogy jöjjenek, vagy miért jönnek ilyen kis számban?
szerintem jobb, ha nem megyünk bele a részletekben. Vannak kollégák, akik rendszeresen járnak, rendszeresen jönnek, és most az idéntől ugye itthoni kollégákat is sikerült bevonni előadóként, ami örvendetes, és a jövőben is ez az elképzelés, hogy minél több hazai előadó is legyen, ne csak magyarországi. Hogy ne csak ők vitassák meg az ők problémáikat adott esetben, mert van ilyen is, szervezési kérdések, mert ilyen összetételben és ilyen létszámban Magyarországon nem tudnak összegyűlni. Itt viszont sok mindent ki tudnak beszélni, az otthoni dolgukból is, de engem nem az érdekel annyira, hanem az itteni.
Manapság a szakvéleményére kíváncsiak a kollégák? Kikérik a véleményét bizonyos esetekben? Hogy csinálnám, mit szól hozzá?
Az én véleményemet nem. Tehát sem szervezésben, sem semmiben. Ez egy másik világ, ami már nem az enyém.
Akkor marad a Vöröskereszt, és ott tevékenykedik a főorvos úr.
Így van, ezt már tudatosan építettem a nyugdíjazás előtt. Van egy jó csapatom, nem túl nagy a létszám, de lelkes, és abban rengeteg energiát fektetünk, rendezvénybiztosítástól oktatásig, és ebbe kimerül azért a tevékenységünk. Elég zsúfolt volt a nyár is, most is még rengeteg tevékenység van, rendezvények, ahol részt veszünk, és szeretik az emberek, ha ott vagyunk, sokat beszélgetnek, jönnek, kérdezősködnek, nyilván visszük a gyakorlóbabákat, és azt az újraélesztést mindenki megpróbálja a mellkas kompressziót nagy részéből. A másik rendezvényen, gyümölcsfesztivál, ugye cukrot mérünk, vérnyomást mérünk, ha szükséges valaki sérült vagy valami, azt ellátjuk. Ennek jó a hozadéka mindenképpen, tehát jó a visszajelzés.
Az Ambák Alapítványnak is az elnöke. Mivel foglalkozik az alapítvány?
Az alapítvány ugye az azért jött létre, ismét említem a kollégámat, Bakner István főorvos urat. A két névből az Ambrus Baknerből lett az Ambak, mert jobbat nem találtunk. 97-ben azt azért hoztuk létre, mert a segélyeket csak alapítványra lehetett behozni, állami intézménynek nem adtak. És akkor mentőautókat, felszereléseket, sok mindent hoztunk, tehát a sürgőségi betegellátás feljavítása vagy megsegítésére igazából jött létre. Most már ez kimerült, ugye, és maradt a konferencia, és bizonyos oktatási része is megmaradt az alapítványnak, a többit azt viszont elvitte a Vöröskereszt.
Hogyha az ember a szakmáját szívvel, lélekkel szeretné végezni, akkor én úgy látom, hogy olyan sok idő a hobbikra, a családra, a szabadidőre nem jut. A főorvos úrnak ezt hogy sikerült azért mégis egyensúlyba tartani?
Hát az igazából nem sikerült, hogy egyensúlyba tartsa. Sokat dolgoztam, ez nyilvánvaló, és ez bizonyára a család is megérezte. Ha előről kezdeném, most már másképp csinálnám. Tehát több időt szánnék a családra, és kevesebbet a munkára. Mert azt úgy is meg lehet csinálni, hogyha az ember szívvel, lélekkel csinálja, kevesebb időbe is biztos, hogy belefér. Viszont a 80-as években ügyeletezni kellett, nem fizették az ügyeletet. Viszont csináltuk az ügyeletet, de nem volt az egy teher, nem volt az nekünk nehéz, hogy na most be kell menni ügyeletbe. Ezt tudtuk, hogy kell csinálni ez a szakma, és csináltuk. Most szerintem a világ sokat változott. Most már ingyen nem hiszem, hogy bárki is ügyeletezne, vagy bármilyen tevékenységet is kifejtene.
Most egyre többen emlegetik az én időmet, és azt szívesen be is tartják, hogy neki van egy én ideje, olyankor nem csöng a telefon, nem a tanácsot. Ez mennyire jó, vagy mennyire rossz esetleg?
Ez ismét szerintem beállítottság kérdése. Én például nem tudtam kikapcsolni a telefont. Volt olyan időszak, 8 év, amíg éjjel-nappal csengett a telefon, tehát 2 óránként, óránként az ágyba a telefon ott volt mellettem, amikor nem voltam ügyeletes, és akkor is csengett a telefon, és felvettük. Most már kikéri magának, az orvos azt mondja, hogy hát most ettől eddig engem ne zavarjanak. Ez nem tudom mennyire jó, mennyire nem jó, én ezt nem tudnám megcsinálni. Hát nem egy jó dolog. Jó, lehet neki igaza van, hogy nyugalomra van szüksége annyi munka után, ezt is megértem. Viszont vannak betegek, vannak emberek, akiknek esetleg egy tanácsra volna csak szüksége, és én őt ismerem, és azt mondom, né, felhívom én ezt az orvost, mert tudom, hogy tud segíteni, viszont nem érem el. Csak másnap, az meg nem tudom mennyire jó.
egy ilyen szép karriert jó családi háttér nélkül azért nehéz lett volna így megvalósítani. Van két gyereke, egy fia és egy lánya, most már nagypapa is. Hány unoka van?
Kettő. A nagyobbik az 2,5, a kislány és a fiúcska az mindjárt 4 hónapos.
A gyerekeknek kellett mesélni a szakmáról, vagy mostanában kell mesélni, hogy milyen volt, akkor azt hogy oldották meg, mert lassan aztán az unokák is kezdnek érdeklődni, mert itt minden arról szól, hogy dr. Ambrus József egy szép karriert futott be.
Igazából nem hoztuk haza a dolgokat. Itthon nem nagyon beszéltünk erről. Sem a gyerekekkel, sem a feleséggel, sem a családdal. Nem hoztuk haza a benti dolgokat. Az ott maradt. Úgyhogy az itthonit is nem vittük be oda. Tehát a kettőt külön kellett választani, és ez sikerült is.
Harmonikázott és gitározott is. Ezt amikor még aktív orvos volt, mennyire tudta űzni, és esetleg most nyugdíjas napjaiban van-e erre lehetőség? Vagy most is annyira elfoglalt, hogy a hangszer az ritkán kerül elő?
A lehetőség azt tőlem függ, hogy van vagy nincs most már. Gitározgattunk, meg a harmonikát azt nem is tudom, talán 30-40 év után vettem elé, de még működik, ugye nyilván az ember annyira azért nem felejti el, viszont a gitározásban is volt egy olyan 20 éves szünet. Most aztán újra felfedeztük ugye a gitárt, és időnként az ember előveszi, pengeti, próbálja a régi kicsi füzetet elővenni, és akkor oda be vannak írva a számok, hogy Omega, Illés, LGT, Fonográf, Konzsuzsa, stb. És akkor ezt próbáljuk. Illetve volt egy időszak, amikor verseket próbáltam megzenésíteni, na, hát az ember elfoglalja magát, és próbálkozik dolgokkal. Ez egy jó időtöltés amúgy.
Ezekről vannak felvételek is, amikor az ember a saját zenéjét próbálja kicsit promoválni? Vagy mindig, amikor kellett, akkor eljátszotta?
Egy részét saját magamnak felvettem, tehát nem ment ki a nagy közönsége, nem is ez volt a cél. Jó, visszahalljam magam, hogy mit, hogy, mint, tényleg jó-e, vagy nem-e. Besegített ebbe egy fiatal ember, aki korban jóval fiatal, azt mondja, hát ezek szép számok. Mondom, jó, köszönöm szépen.
A munkáját elismerték. Lehet, hogy nem annyira, amennyire szükség lett volna, de azért szép kitüntetések birtokosa. Melyikre a legbüszkébb?
Hát ezt így nehéz elkülöníteni, hogy melyikre vagyok én a legbüszkébb. Nyilván a maga idejében akkor az volt a legfontosabb, most meg talán az egész, amit az ember kap elismerést, és többnyire, amire büszke vagyok, hogy nem itthoni, hanem magyarországi elismeréseket kaptam. Az itthoni legelső elismerést azt Szász Jenő polgármester úr idejébe kaptam, nem csak én, hanem a székelyudvarhelyi mentőállomásnak és dr. Ambrus József főorvos úrnak 2007-ben adományozta a székelyudvarhelyi megyei jogúváros polgármestere. 2008-ban jött a meglepetés, az akkori főigazgató Göndör Zsigmond főorvos úr a mentők napját egy héttel hamarabb rendezte meg Magyarországon, hogy itt lehessen a konferencián, és egy olyan díjat hozott nekem, amit másoknak Magyarországon legalábbis, amikor nyugdíjba vonulnak, akkor adják. Én ezt 2008-ban megkaptam, a Magyar Mentés Ügyért emlékérmet. Nagy meglepetés volt nyilván számomra, az ember teszi a dolgát, és nem gondol ilyesmikre. És akkor kaptam a feladatot a főorvos úrtól, hogy a 25. mentésügyi konferenciát is meg kell szervezzem. Igaz, hogy kankospálcával képzelte el a főorvos úr, reméljük nem jutunk oda, de azért egy kankospálca lesz a konferencián, amit majd neki felmutatunk.
Amikor a magyar állam tüntette ki, az nagy meglepetés volt?
Hát az első meglepetés az igazából a Vigadóban történt, ugye amikor a Batthyány Stratmann László díjat kaptam, ami Magyarországon a legnagyobb szakmai elismerés, és talán azt hiszem egyedüli voltam akkor, aki külhoni magyarként kaptam ezt a kitüntetést.
Azóta megkapta valaki még a határon túl?
Valószínű, nem tudom, nem követem, hogy kiket tüntettek, kiknek nem. Amikor kaptam ezt a kitüntetést, a Vigadóban mellettem egy debreceni szülészfőorvos úr ült, kérdezi, hogy és te mibe utazol? No, mentőautóba. És valós volt szerintem. De hát az egy kellemes meglepetés volt, az akkori miniszter úrtól lehet venni a kitüntetést Pesti Vigadóban, és aztán végül a korona, ugye, amit a magyar államtól kaptam, a Magyar Arany Érdemkereszt, az 2017-ben.
A lakása tele van festményekkel, műalkotásokkal. Azt jelenti, hogy nem csak az orvostudomány érdekelte a főorvos urat, hanem a képzőművészet is.
Az is, meg a zene is. tehát most is zömében az autóban mondjuk régi zenét hallgatok, fonográf, Illés, Omega, Cartago, Hobo, Grillus, Daniel, Benkő Daniel, Benkő Dixieland, ugye ez a kocsiba. Itton viszont inkább klasszikus zene megy.
Akkor rádiókat nem is hallgat?
Ritkán. Most már amióta a kocsival megvan az MP3-os lejátszó, azóta csak zene megy. Ez most már vagy két hónapja így van. Rádiót nyilván célzottan, hogyha úgy van, akkor vagy a kedvenc műsor, ami van, azt akkor nyilván meghallgatom, de amúgy nem.
Hogy érzi szakmailag? Mindent elért, amit szeretett volna?
Én úgy érzem, hogy igen.
Mi további erőt kívánunk, és születésnapi alkalmából boldog születésnapot!
Köszönöm szépen!
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma dr. Ambrus József székelyudvarhelyi nyugalmazott mentősfőorvos vendégei voltunk. Egy közel 4 évtizedes életpálya fontosabb állomásairól beszélgettünk. A főorvos úrhoz írott verset Rózsa Sára tolmácsolásában hallgattuk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!